Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És első körben Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével nézzük meg, hogy mi újság Kuvaitban, ahol kevesebben laknak, mint mi itt a fővárosban. Szia Zoli, jó reggelt!
Sziasztok! Hát azért ezzel vitatkoznék, mert 4 millióan vannak.
4? Aha, én 4 akkor már...
3 millióan vannak Kuwait City-be, de az arányszám sima, egyébként a területe az meg kb. Egyötöde Magyarország, tehát tényleg egy kicsi ország.
De több hasonlóság van, hát a zászlajuk majdnem olyan, mint a miénk, csak fordítva van, meg van benne egy fekete rész, ők is monarchiában élnek, ja nem, bocsánat, mi nem, ezt mindig összekeverem.
Igen, meg én úgy gondolom, hogy ha a föld alá nézünk, akkor látjuk az igazi nagy különbséget, tehát én az ami ott a föld alatt van, arról mi csak álmodoznánk, tehát Kuwait gyakorlatilag a világ hatodik legnagyobb olaj kitermelője, és egyébként egy nagyon érdekes sorsú terület, mert nagyon nehéz neki olyan, tehát a fekvése a hallgatók számára, hogy világos legyen, ugye az öbölnek a sarkában, vagy vagyunk benne az északnyugati sarkában, és Kuwait hát így nézzük, 17 ezer négyzetkilométeres ország, amelyik északról Irak, délről pedig Szaúd-Arábia között van. Na most azért az álmoském szerint ez nem annyira jó két ilyen óriás között darálóval lenni, ezt a történelemben látjuk is, de a kuwaitiak ügyességére jellemző az, hogy ők ebből eddig jól jöttek ki, és nem is tegnap kezdték, mert egyébként a történelmüket nézzük, akkor ez a mai Kuwait az 1700 óta létezik, de egyébként van itt egy ilyen fajlakasz sziget, ami 20 kilométerre van benne, és az már a régi mezopotámiai időben is ismert kereskedelmi útvonal volt. Tehát azért Kuwaitnak ez a fajta léte az megvolt, és ugyan nem volt egy óriási és erőteljes jelentőségű terület, de ettől függetlenül a 17.-18. századtól ez a terület egy kicsit megindult, letelepedés megindult, és akkor gyakorlatilag a szíriai kereskedelem, vonalban azt mondják, hogy az aleppói tengellyel kereskedtek ők nagyon sokat, és hát ez volt a tengeri kijárata ezeknek a városoknak. Aztán gyakorlatilag 1899-ben British ilyen angol protektorátussá válik. Ennek fő oka az, hogy az ottomán birodalommal szemben is megpróbálják megőrizni a függetlenségüket, hát ami nagyon nehéz ebben a méretben, ami azért is érdekes, mert utána nagyon sok minden sokáig nem történik, de aztán 1930-ban szinte az utolsó között fedezik fel az olajat itt. Tehát, hogy láttuk Iránban, már 1908 körül, aztán utána Irakban is megindul a kitermelés, és a végén fordulnak itt be, és kezdik el a kitermelést a 30-as években, de akkor viszont elég gőzerővel, majd 1961-ben önállóak lesznek, tehát akkor már nem nincs szükségük erre az angol protektorátusra, meg az Angliának akkor egy elég komoly váltása, és a gyakorlatilag 63-ban Kuwait az első olyan arab ország, ahol választott parlament van, és ez egy elég komoly változás az öböl országok történetében is. 90 és 91 között van az úgymond híres iraki-kuwaiti háború, hát ami azért nem egy, tehát a kuwaitiakat konkrétan nagyon lerohanták, tehát ott azért háborúról nem nagyon lehetett beszélni. Érdekes a mozgatórugója egyébként ennek a lerohanásnak. Ez a nagy testvér, kis testvér vitájára emlékeztet, mert 65 milliárddal tartoztak az irakiak az irak-iráni háború után a kuwaitiaknak, és a kuwaitiaknak nem nagyon volt kedvük ezt az egészet leírni, ez azért a Saddamnál nem vette jó ki magát. Plusz összevesztek azon is, hogy a kuwaitiak az OPEC kvótájukat nagyon akarták csökkenteni, ez különösen fájt Iraknak. Ugye ezek, lássuk, ezt földrajzilag megnézzük, Iraknak alig van tengeri kijárata, az is leginkább ilyen mocsaras, kicsit ilyen kalandos, miközben Kuwaitnak egy elég normális partszakasza van. Tehát úgy minden adott volt ahhoz, hogy Saddam úgy gondolja, hogy ez a dolog, ez nem várasson már sokáig magára, és akkor ő a régi történelmi gyakorlat szerint, ha elfoglalom az adóst, a hitelezőt, akkor nincsen adósságom. Gyakorlatilag így rohanta ő le Kuwaitot, és az egy eléggé nagy visszhang volt, és itt derült ki, hogy mennyire ügyesen politizálnak a kuwaitiak, mert rögtön berántották az amerikaiakat. Tehát ez egy nagyon gyors, nagyon-nagyon gyors háború volt, de borzasztó kimenetele volt, mert azt hiszem 700 valahány kutból 600-at az irakiak felgyújtottak. Tehát ott szerintem a földnek az egyik legnagyobb környezetszennyezését csinálták ott, mert talán emlékeztek arra, hogy hónapok szürke volt az ég. Tehát ez valami elképesztő volt, ami volt. Nagyon gyorsan kellett eloltani ezeket a kutakat, és baromi nehéz volt. Azt mondják, egyébként két érdekes dolog volt, és az egyik mi is hozzánk is kapcsolódik így magyarokhoz. Az egyik dolog az, hogy ugye ezekben a kutakból a tenger felé pumpálják az olajat, hogy ott le tudják őket tölteni vagy finomítani, és a szerencse az volt, hogy igazából visszafelé meg tengervizet lehetett pumpálni a szivattyúkból, tehát az is egyfajta megoldás volt, de nagyon komoly, tehát ez egy nagyon komoly meló volt, tehát mi tudtak vízzel is oltani ezzel, azzal, de egyébként mi magyarok azzal vettük ki a részünket, hogy Magyarországon találták ki azt, hogy míg hajtóművet szereltek harckocsikra, talán emlékeztek, és a hajtóműnek a sugarával gyakorlatilag elfújták a lángot, és utána le tudták zárni a kutakat, tehát ilyen szempontból mi is részt vettünk, és ez egy tényleg egy nagyon komoly találmány volt, nem tudom, hogy hány kutat tudtak így lezárni problémásabbakat, de ez egy nagyon komoly jelentőségű történet volt így a kuwaiti történelemben, tehát hogy a kutyaikat indítani tudják. Egyébként maga a történet pár hónapig tartottán, 9 hónapig, és utána felszabadultak, de azért ez elég mély nyomot hagyott itt az országban. Egyébként nagyon érdekes fotók vannak arról, amikor ezek az irakiak elhagyják Kuwait kirablása után a területek is menekülnek vissza, olyan egészen apokaliptikus fotók vannak, amit érdemes egyszer megnézni, amikor a szövetségesek támadás előtt próbálnak visszamenni, és az autópályán lehet látni, hogy ilyen teljesen kiégett autók, szóval nagyon-nagyon meglepő képek. De a lényeg annyi, hogy Kuwait felszabadult, és hát 2003-ban jöttek politikai reformok, 2005-től már nőknek is joga van parlamenti választásokon szavazni. Szóval igazából egy nagyon érdekes irányt futnak, de ez egy...
Indulni és csak bejutni nem, ugye ez azt hiszem a tavaly évvégének lett az eredménye.
Igen, de a lényeg az, hogy ez egy... Ez egy nagyon-nagyon-nagyon pici terület, és baromi ügyesen lavírozik a nagyobb között, mindeközben óriásiak a tartalékai. Tehát tulajdonképpen minden jel arra utalna, hogy őket érdemes lerohanni, de valahogy ezt ügyesen kivívják, és ez az Al-Sabah családnak köszönhető döntően, ahol az emír, aki az egyik leghíresebb volt, aki az ő külpolitikájuk, és ez a Gulf Cooperation Council alapításától, ez egy csomó mindenben részt vett, az tavaly halt meg, tehát valami várható, de hát nyilván ez a Al-Sabah család, ez 1700-as évek óta jelen van, tehát ez egy uralkodó dinasztia, és hát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a folytatóságosság az meg lesz, de ettől függetlenül azt kell látni, hogy ez a fajta iszlám vezetés és ez a fajta monarchikus gondolkodás meg a parlamenti választások ellenére is nagyon meghatározó. De most
itt a szó volt valamennyire erről az öbölmenti együttműködési tanácsról.
Igen.
Volt nekik, hogyha jól emlékszem, valami olyan tervük, hogy valami közös devizát vezetnek be, ilyen öbölállamok beli pénznemet, ami egységesíteni kezelni ezt az egészet, azt hiszem Haligi, vagy valami ilyen neve volt, hogy erről van valami hír, hogy, mert ez úgy tűnt, hogy ez így be akarják vezetni, de szerintem így csönd van róla, vagy nem hallottam.
Ebben teljesen köszönöm, hogy külön adás téma lesz. És egyébként ők egy közös piacot szeretnének létrehozni, valójában Kuvaittól indulva lefele egészen az arab emirátusokig, ami nagyon meghatározó. Egyébként, hogy értsük, milyennek a területnek a gazdasági jelentősége, csak Irak, Irán és Kuvait a föld olajtartalékának az egynegyedével rendelkezik. Ha ezt még hozzátesszük Szaúd-Arábiát, akkor gyakorlatilag szerintem 40%-áról beszélünk a föld olajtartalékainak. Tehát ez egy haladlanul erős terület, és ezért mondtam neked, hogy ugyan Budapest nagy, meg szép, de azért ha az lenne alatt, ami Kuwait City alatt vagy környékén, azért aztán más dimenzióból néznénk a világot. Tehát ez egy haladlanul gazdag terület, és ezért alapvetően az olajjal majdnem mindig talpra tud állni. Most egyébként a kuwaiti dinár a világ legdrágább pénze, csak mondom, hogy a margójára, a közös deviza gondolatnak 3,3 USA dollár egy kuwaiti dinár. Tehát momentán a kuwaiti dinár a világ legdrágább pénze. Na most a gazdasága olaj, meg amihez kapcsolódik, tehát egy kis hajóipar. Nyilván a hajókat azért meg kell javítani, néha itt kikötnek, már pedig az ég gyakran kikötnek, van egy kis mezőgazdaság is, de az ilyen marginális, és hát nyilván a szolgáltatásipar. De nagyon úgy néz ki, hogy jó lehet nemzetközileg nyitottak, de azért annyira nem nyitottak, tehát ez sose lesz egy Dubaj. Tehát egy egészen más gondolkodású, és az adózása is ennek megfelelően egyébként, hát egy baromi érdekes, de hozzá kell tenni, hogy azért itt az adórevizorok nincsenek túlterhelve. Tehát a áfájuk nincsen egyáltalán, ezt ugyanígy a GCC keretében, tehát a Gulf Cooperation Council keretében szeretnének valamit bevezetni, de nem jutottak még itt konszenzusra. A társasági adó helyi cégeknek egyáltalán nincs, kivéve a külföldi tulajdonnal létrejövő cégeket. A külföldi tulajdonra létrejövő cégeket 15%-kal adóztatják, de egyébként a helyeknek tényleg semmi, szóval azért ez egy elég izgalmas dolog.
Hát 15% sem sok.
Nem, egyáltalán nem. Van egy zakat nevű 1%, ami a zakat az egy ilyen kötelező iszlám adomány, amit hát gyakorlatilag talán szerintem vallási lapon vezetek be, nem tudom, egy házadó lenne, és van nekik egy jelentős egy ilyen kontribúció, ami a kuwaiti tudományos alapban megy, ami szintén nyereség 1%-a. És hogy a sor kerek legyen, gyakorlatilag nincsen személyi jövedelemadójuk. Tehát azért most így adórevizorként nézve, hát nem hiszem, hogy túlterhelik ott magukat az öbölben. Mert azért nézegetik az 1%-okat, nyilván beszedik, hogyha úgy adódik, de őszintén szólva egy nagyon érdekes ország. Úgy néz ki, hogy ez egy nagyon hosszú és erős dinasztia, amelyik ezt kézben tartja, és ahogy így végignézzük, jó, hogy az iraki lerohanás az szerencsétlen véget ért Iraknak. Egyébként egy érdekes kitörési pont volt, szóval azért el tudja az ember képzelni azt, hogy gyakorlatilag az irakiak vitték a zászlót az irániak ellen, mert hogy az irániakat le kell győzni a forradalom miatt, és tényleg eladósodott, és akkor a kuwaitiak elmagyarázták nekik, hogy hát ezt a 65 milliárdot végig is vissza kéne fizetni, akkor lehet, hogy egy kicsit ott Bagdadban problémák voltak, de ettől függetlenül nagyon úgy néz ki, hogy nagyon ügyesen manővereznek, és szerintem Kuwait ilyen szempontból jelen van. Éppen az olajiparában állami tulajdon van, tehát ez egész konkrétan családi tulajdon, vagy aha, a monarchiának a tulajdon, tehát nem nagyon külföldi cégeket, én néztem, hogy ki milyen olajipari cégek vannak, valójában nincsenek nemzetközi olajipari cégek, tehát ezek nemzeti társaság szinten mennek. Egyébként ez olyan, mint a kuwaiti olajcégeket lehetett Európában is látni, ez a Q8-as hálózat.
Igen.
Ez nem lett túl erős, és igazából ma már az olajiparnak ebben a szakaszában inkább már csökkennek ezek a hálózatok, de a Kuwait az a Kuwaitnak a ilyen fanatikus megjelenítése volt. Szóval ennyi gondoltam Kuwaitra elmondani, olaj, egyébként adójogilag nagyon...
Hát sok minden más nincsen, ha megnézzük, még pici kis mezőgazdaság, icipici tényleg, és hát,
mit tudom,
némi beton, meg egy kis
Igen. Hát egy műtrágya. Nagyon fatális dolog. Igen, de pont ez a lényeg az egésznek, hogy ennél a fajta gazdagsági dimenziónál minden marginális. Tehát valójában itt teljesen megváltoznak azok az állami működési modellek, amiket mi mondjuk Európában gyakorlunk. Tehát, hogy egy közteherviselés, itt egyetem, szerintem föl sem merül, hogy közteherviselés. Mm-hmm. Tehát itt de nem néztem meg, hogy milyen állampolgári juttatásai vannak egy kuwaiti állampolgárnak, de azért nem hiszem, hogy nagyon-nagyon eltérne mondjuk egy emirátusok belé. Tehát szerintem itt ugyanúgy van fix jövedelem, egy csomó minden. Tehát az olajipar itt egy olyan fajta jólétet hozott, és ezt mondom, ez még nincs 100 éves, hát 30-ba kezdték el kitermelni az olajat. De mégis úgy tűnik, hogy egy olyan dimenzióba lőtte föl a gazdaságot, ami nagyon komoly. Ők egyébként próbálnak itt innovációval, kutatással, egy csomó mindennel egy ilyen hubot fejleszteni, hát de ettől Kuwait azért nem lesz se Dubaj, de még más sem. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a fajta feszültség és probléma, amiben ők vannak, ez jelen van, de ettől függetlenül adójogilag egy nagyon izgalmas terület.
Oké. Hát megnézzük akkor, hogy geopolitikailag milyen hely Kuwait nem sokára. Zoli, neked nagyon szépen köszönjük.
Köszi szépen, jó nagyon munkát, köszönöm,
szép napot. Sziasztok!
Szia. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk. Ez volt az első epizódja Kuwaitnak, és a hát zene és hírek után jön a második, vagy hogy lesz?
Így csináljuk.
Jó.
Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És folytatjuk Kuwaittal Adóvilág rovatunkban, most pedig itt van velünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Ja, jó reggelt!
Hát ugye az a kérdés, hogy geopolitikailag mennyire forró hely Kuwait, azért az talán nem is kérdés.
Hát olyan helyen van, ahol nem tud nem forró lenni, időnként ugye össze is robban, amit azt megbeszéltétek Zolival. Ami látható, hogy bármilyen picike, azért még ő is itt próbálkozik a különböző egyensúlyozásra. Tehát nagyon érdekes, hogy ilyen öbölmenti országoknak, meg monarchiáknak emlegetjük ezeket a emírségeket. Mégis azért egészen fontos különbségek vannak köztük. Tehát amíg Omán a maga módján megpróbál kimaradni ezekből az összecsörrenésekből, Szaud-Arábia ugye itt papíron nagy Izrael ellenes volt, de hát ez most már évek óta egyértelműen fotókon is láthatólag úgy tűnik, hogy komoly tárgyalások folytak Izrael ellen, aztán látjuk, hogy szándéknak sikerült ezt a szövetséget összehozni. Na most ehhez képest Kuwait ebben a sztoriban éppen a gázai ügyön lemérhetően azért egy radikálisabb álláspontban van. Ez azt jelenti, hogyha itt az arab médiát valaki nézegette, hogy hogyan prezentálják a gázai eseményeket, akkor ezen belül érdekes módon pont a kuwaiti viszonylag kritikusak közé tartoztak, tehát azok, akik azért elmondták a szokásos Izrael ellenes szöveget, és emellett azt, hogy nem nagyon támogatják a normalizációt Izraellel. Most ehhez képest ugye a szaudiak egy egész patika mérlegen kimért magukhoz képest rendkívül elővigyázatos szöveget tettek közzé. Hát nyilván Irán volt a mérleg sertőnyi másik oldalán. Tehát érezni még ebben a mostani aktuális ügyben is, hogy hogyan vannak ezek az apró különbségek szétosztva az itteni országok között. Tehát ebben Kuwait azért a maga módján egy picit Kína is, persze azért a szövetséges felszólítás miatt az Egyesült Államokkal is jó kapcsolat, de azért a Sejem útban, a Van Betman útban tengermélyen benne van. És akkor látjuk ezt a, ugye közelebb van azért Iránhoz is, tehát nem akar feltétlenül azt is okot adni arra, hogy külföldi beavatkozás történjék, bármilyen módon is aktív intézkedésekkel, ezért nem a leghangosabb Izrael ellenes. Tehát tulajdonképpen logikusan következik ez a geopolitikai helyzetéből, és nekem magyaroknak ez egy rendkívül tanulságos dolog, hogy hát azért a kis országok helyzetét tényleg a térképen lévő foltocska is meghatározza. Uh-huh. Na most ehhez azért ez a 4 milliós népesség nem egy óriási szám, és ugye ennek gyakorlatilag éppen hogy a nagyobb iskelete, 50-valahány százaléka az, aki arab. Ugye a többiek azok kvázi valamilyen szinten a vendégmunkások, kásiaiak, akiknek azért a jogosultságai hát finoman szólva kisebbek, vagy egyáltalán vannak a kuwaiti polgárokhoz képest, akik valóban alapjövedelemmel rendelkeznek. Tehát talán amikor legutóbb egy hallgatóm volt innen, úgy emlékszem, hogy ilyen 2000 dollár körüli juttatásban részesül. Havonta. Tehát szóval azért nincs megélhetési problémájuk a világ bármelyik pontján sem. Úgyhogy hát ez történt egyfelől. Ami nagyon izgalmas, hogy még egy ilyen több száz éves dinasztiában is előfordulnak pópák, ballépések, és éppen ezért most, amikor az előző emír ugye éppen meghalt, és az új emír idén, vagyis hát múlt ősszel nevezték ki, aki pedig idén nevezte ki az új miniszterelnököt, ezt még tüntetés hullámok is kísérték. Ugyanis kiderült, hogy természetesen a királyi dinasztia része volt az a miniszterelnök és hadügyminiszter is, aki több 100 millió dollár tette saját célra. Tehát azt hiszem, hogy az ilyen intraklán küzdelem lehet, hogy akkor a család melyik ága, mikor, hogyan viszi ki még magánabb jellegűzé a házat eleve sem költ vagyont. És hát itt azért, aki nagyon lebukik, azt úgy tűnik, hogy mégiscsak talán Kuvai történetében hosszú idő után először bezárták, tehát elvitték előzetes letartóztatásba ezt a 79 éves emberkét, bár úgy tűnik, hogy aztán ezt egy luxus kórházi szárnyra cserélhette, és onnan folyik tovább a vizsgálat. Úgyhogy tehát vannak azért ilyen korrupciós problémák, nagyon súlyos korrupciós problémák az ellenzékiek szerint, és ebben, ezzel kapcsolatban most még tüntetésecskék is voltak. Tehát azért valamilyen szinten a korrupciót a lakosság, mondjuk úgy, hogy nem a közvetlen a királyi családhoz kapcsolódó része úgy érzi, hogy azért ezt az emlegetett innováció képes megfojtani. Tehát ez a nem Dubáj, de miért nem Dubáj kérdés vetődik fel szerintem ilyenkor a tüntetőkben. És ez az, ami egy icit-icit látszódott, ami inkább azért meglepetés, hogy egy ilyen autokratikus országban egyáltalán ez szóba jön, de szóba jött. Tehát van ilyen, újság megírja azt, hogy mi történik a tárgyaláson, tehát azért ezt látjuk, hogy történnek ilyen dolgok, és hát egyébként, ha valaki egy kicsit kaparászik, akkor látni, hogy a malázsiai állami alapoktól sok minden más helyig különböző családtagok különböző módon viszik ki a pénzeiket, hogy ellenőrizetlenül vásárolhassák a luxus ingatlanokat és luxus autókat. Tehát azért van probléma ilyen szinten belül is. Ők ugye nem voltak részesei, nem voltak lelkes tagjai a számpáltal kezdeményezett közel-keleti stratégiai szövetségnek. Igazából végig csak a szaudiak voltak azok, akik ebben rendesen beleálltak. Tehát ők itt tényleg igyekeznek egyensúlyozni, megérték azt a katonai intervenciót is, ami ezt az óvatosságot addig, ha nem csak fokozta. Tehát valahogy így kell elképzelni ezt a kuvaiti mentalitást, ha egyáltalán ezt tényleg el tudjuk képzelni, hogy ott van ekkora olajtartalékon és 100 milliárd dollárnál is több GDP-n ülnek. Ez a tulajdonképp 2 millió állampolgár az ország területén.
Érdekes szituációt hozhatnak. Ugye annak idején 82-ben, amikor az olajára ugye nagyon behasalt, akkor az így elég komoly gazdasági károkat okozott, de hogy mennyire készülnek erre a váltásra? Ugye itt egyre több fosszilis üzemanyaggal szembeni ellenérzés van, most a Shell büntetés kapcsán ugye felmerül az, hogy hát itt azért itt váltásra kell felkészülni, tehát itt lehet egy generáció még, aki ebből tud akár alapjövedelmet is magához venni. De hogy ezen ülnek, ami hát úgy tűnik, hogy ez egy kifutó nyersanyag.
Igen, tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Tehát mondjuk úgy, hogy az Euróatlanti térség szemszögéből az olaj, az biztos, hogy egy alapvetően azért a jelenlegi tudásunk szerint leépítés előtt álló, tehát ez évtizedeket jelentett, de mégiscsak egy szűkülő piacsal rendelkező, még a műanyag gyártástól az üzemanyagon át szűkülő lehetőségek állnak előtte. Az is világos, hogy a gáz az nem fog eltűnni, tehát azok az országok, akik emellett még egyébként gázmezőkkel is rendelkeznek, azok már megint egész más a helyzete. Ebben egyébként érdemes lenne átnézni, hogy melyik ország a közel-keleten hogyan rendelkezik gáztartalékokkal, mert ott más lesz a jövőkép. Kuwaitnál pont ez az, ami szerintem annyira nem látszik. Tehát van természetesen, most nem is tudom, hogy minisztérium, aki az innovációt felel, vagy hogy volt leosztva ezt milyen ügynökséghez, de ez szinte egy ilyen kötelező elem. Csak az a kérdés, hogy itt ugye látványberuházások lesznek, tehát ugye ez a sípálya a sivatagban, vagy pedig olyan típusú részvételek KMDF folyamatokban, ahol van valamilyen végeredmény, ami aztán valamilyen módon képes jövedelmet, profitot termelni. És hát ez az, ami most így biztos, hogy benne vannak rengeteg ilyen típusú alapban is, és ugye kihelyezett pénzeik befektetésként funkcionálnak máshol, de azért ez nem Kuwait-ben zajlik ez az innováció, még akkor is, hogyha látjuk, hogy Dubájtól Kuwaitig nagyon sok amerikai egyetemnek, nagyon jó egyetemeknek vannak kihelyezett kampuszai, de azért ezeknek is egy része a prestízs projekt. Hát meg az amerikai egyetemeknek bevételi lehetőség.
Stimmel. Oké, hát érdekes szitu, hogy mi történik itt a közel-keleten, Kuwaitban. Következő...
Hát, ha majd megnézzük a szaudiakat is, és a környéken a nagyokat, akkor egy egyszerűbb ezt a képet felfesteni, hogy milyen típusú mintázatok vannak. Alapvetően, ha egy ilyen záró gondolatot kéne ide tenni, akkor az lenne, hogy nagyon sokszor nem sikerült nekik együttműködni. Tehát az a néhány kivétel van, amikor az OPEC-et létrehozzák, és sikerül árat emelni együtt.
Igen, azóta is vitatkoznak folyamatosan.
Igen, meg ott sincs egység, még az egyik emelni, akkor a másik kettőt csökkenteni a kitermelése.
Igen. Tehát még ezen is remekül vitatkoznak, de a hatnapos áv előtt próbálkoznak központi parancsnoksággal az államok. Van az iszlami különböző kánszilok sorozata, az emlegetett öbölmenti együttműködési tanács. Tehát nagyon sokféle szervezettel próbálkoztak ezek egyrészt élpapíron, de érdemi kooperációra nem képesek, és ez viszont megint egy olyan dolog, amit Visegrádiaknak szerintem árgyusztanak kell kéne tanulmányozni, hogy hogyan tudunk tanulni mások hibájába.
Hát leginkább sehogy, ha az emberiséget nézzük, hogy mindenkinek ugyanaz a nyersanyaga van, és mosolyogva kezet fogunk, aztán megpróbáljuk eladni a sajátunkat.
Ugye, hogy a vidám hétfő szériát tartotok, akkor én inkább geopolitikailag ebben most nem tennék sót meg borsot.
Okay. Botond, köszönjük szépen!
Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot!
Sziasztok, nektek is minden jót!
Szia! Dr. Feledi Botonddal, külpolitikai szakértővel beszélgettünk Kuwaitról.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.